továbbra is kávézó a világ végén, még mindig Horváth Ádámmal, digitális oktatási szakértővel beszélgetünk az oktatás jövőjéről, illetve az általuk fejlesztett nagyszerű Maker's Red Box termékről, amit iskolák kipróbálhatnak, és ugye ott hagytuk abba, hogy például jövő városát építik a diákok, és azt talán érdekelheti a hallgatókat, hogy mi lesz ezekkel a jövő városa projektekkel, amiket a mondjuk hetedikesek megépítenek, ezek kiállításra kerülnek?
Igen, és nagyon büszkék általában a gyerekek rá, úgyhogy minden gyereknek van egy saját része a városon belül, és ezt ahol lehet, akkor ők megpróbálják vagy úgy, hogy az iskola kiállítsa egyben az egészet, vagy pedig hazaviszik a saját részüket, amit utána, ha majd újra bemennek a suliba, akkor össze lehet állítani egy iskolává, egy vagy egy várossá. De például, amikor ezt a programot idén nyáron a Google támogatásával gyermekotthonos gyerekeknek csináltuk meg, 400 gyermekotthonos gyereknek Magyarország különböző városaiban, akkor ott utána a gyerekek azok nagyon-nagyon lelkesek voltak, és mondták, hogy ők már pedig ezt mindenképpen hazaviszik, és mondtuk nekik, hogy jó, majd becsomagoljuk nektek, és akkor elvisszük, és nem, ők ezt már a kezükből nem engedik ki, ha kell, akkor a villamoson is ezzel mennek haza, ők ezt már nem engedik ki a kezükből.
Itt volt az egyik videóban láttam, hogy azt mondta az egyik tanár, hogy az egyik gyerek úgy kezdte, hogy ő annyit fog csinálni, hogy ő egy bombát fog gyártani, és mindenkit fölrobbant vele, majd a végére pedig az volt, hogy ő lett a választott polgármester?
Igen, ez egy nagyon fontos eleme ennek a programnak. Rengeteg ilyen sztorit tudnánk mesélni, mint a bombás gyerek, aki aztán végül mégsem épített bombát.
Hanem polgármester lett.
Mert ennek a programnak van ez a sajátossága, hogy a gyerekek közötti együttműködést, a szociális kapcsolatokat nagyon megerősíti. Azáltal, hogy a különböző problémákat csak egymással tudják megoldani. Tehát én arra vagyok utalva, hogy te megcsináld a te feladatodat, és te pedig arra, hogy én megcsináljam az enyémet. Ezért aztán megtanulják a gyerekek azt, hogy hogyan kommunikáljanak egymással. A teljesen vad erőszak egyáltalán nem vezet eredményre, és ezt nagyon gyorsan belátják a gyerekek. Még azok is, akiknek egyébként soha korábban ilyen tapasztalatuk nem volt. Voltak közöttük olyan gyerekek is, akik a mi csoportjainkban részt vettek, akik mondjuk akár 5-6-8-10 éve semmilyen módon nem találkoztak azzal sem, hogy valaki megköszönje nekik bármit. Vagy aki azt mondja, hogy ez jó, amit te csináltál. Ezért a gyerekeknek egy része tényleg teljesen be volt fordulva, és egy nagyon tüskés kabátot vett fel, mármint kifele tüskést, hogy soha semmilyen módon ne kelljen semmivel se azonosulnia, mert utána ez úgyis gyorsan véget ér, és nem folytatódik, és abban semmi öröme nem lesz, hogyha ő megpróbálja beleélni magát. Úgyhogy ez a srác is ezért gondolta, hogy ő egy bombát csinál, ő nem vesz részt ebben az egészben. De akkor, amikor azt mondtuk neki, hogy jó, de tervezd meg a bombádat, és helyezd el úgy, hogy ezt egyezteted a többiekkel, akkor meg kellett beszélni, hogy jó, de ide nem tehetem, mert itt van az iskola, ott arrébb kell tenni, akkor az úthálózat, azt hogyan lehet majd ezt szállítani, vagy hogyan nyomtatod ki, akkor a 3D nyomtatásban ő előre haladt, úgyhogy akkor gyakorlatilag neki volt csomó tapasztalata a 3D nyomtatásban, és a többiek őt kérték meg, hogy segítsen.
A hadipar, ami viszi előre és a polgári tudományt. Igen.
Ennek következtében gyakorlatilag egyre több olyan épület született, amihez neki is köze volt, és ezeket már nem akarta felrobbantani. És valójában a társadalom vagy a közösség is egy picit így működik, hogyha te segítesz nekem, én is segítek neked, akkor tudom, hogy számíthatok rád. És ezt nagyjából ezek a programok, ezek így a második, harmadik napra elérik. Tehát, hogy rengeteg ilyen nem egyetlen ilyen történetünk van, hanem több, amiben ez a típusú szocializációs folyamat, ez lezajlik, gyorsítva, mert egyébként szerencsés esetben az embernek az egész élete egy ilyen közösségi együttműködésre épül, de hogyha ezt valakitől megvonják, vagy nem volt benne része, akkor ezt ilyen típusú gyakorlatokkal újra lehet építeni. Azt nem mondom, hogy egyetlen hét megváltást hoz egy ilyen szituációban, de biztos, hogy egy kezdeti lépésként lehet használni, és nagyon-nagyon sokat tud gyógyítani a gyerekek lelkén, abellett, hogy megtapasztalják, hogy ők értékesek, valamit hozzá tudnak tenni, és akkor onnantól kezdve motivált lesz, hogy ő megkeresse azt, hogy ő mi az, amiben segíteni tudja a másikat.
Hát ez olyan, mint egy röppálya, amin csak egy icike-picike kis változtatást csinálsz azon a röppályán, de az lehet, hogy majd a pályája végén egy teljesen más desztinációt eredményez. Tehát, hogy simán lehet, hogy ez egy ilyen gyereket elvisz egy tök más irányba. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos lépések. És ahogy ezt már korábban is ugye beszéltünk erről a kooperációról, én azt gondolom, hogy például Magyarországon ez egy nagyon nagy probléma, hogy valamiért ezt nagyon nehezen tanuljuk meg, hogy hogyan lehet csapatban együtt működni, hogyan lehet vezetőként, vagy nem vezetőként is működni. Ugye ezt is meg kell tanulni, hogy oké, itt most valaki más, kompetensebb személy lett a vezető, nekem el kell fogadni az ő döntését, mondjuk hogyan tudok ebbe belefolyni ebbe az egész folyamatba. Van is azt hiszem, hogy egy ilyen mondás, hogy azt hiszem, hogy úgy mondják, hogy egy magyar felér két német dolgozóval, de három német dolgozó felér öt magyar dolgozóval, tehát hogy a magyarok nagyon individualisták önmagukban lehet, hogy nagyon jók, de ezt a kooperációt nagyon rosszul tudjuk csinálni. Ez valószínűleg egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ezt fejlesszük, és az iskolában kell ezt kezdeni.
Ott kell kezdeni, és sokszor visszatérően kell gyakorolni. Tehát ez egy játékelméleti tapasztalás, ami mindenkinek keresztül kell mennie, hogy hogyan járok én a legjobban. És akkor járok a legjobban, hogyha együttműködöm a másikkal, de ehhez olyan élményeket kell adni, amiben ezt képesek megtapasztalni, mert egyébként marad a nyers dolog, hogyha én a saját dolgommal törődök, akkor járok a legjobban.
Hát igen, mert ugye beszélgettünk még itt az adás előtt is, hogy az is egy nagyon fontos dolog, hogy mire tanítjuk meg a gyerekeket, mert hogy olyan gyorsan változik a világ, hogy igazából amíg régen, a régi rendszer az abban, hogy jó, tudtuk, hogy akkor majd az lesz, majd kell orvos, mérnök, tűzoltó, rendőr, tehát voltak ezek a klasszikus szakmák, és akkor igazából ezekre készítette fel a gyerekeket az iskola. Most már az van, hogy igazából nem tudjuk, hogy mi vár ránk 20 év múlva, tehát hogy igazából nem ilyen de nem alapvető skilleket kell, hanem alkalmazkodási képességet kell tanítsunk, jól gondolom?
Igen, és ugye ilyenkor szokták azt elmondani, hogy most már föl kell készülnünk a 21. századra. De ezt 2022-ben mondani, a harmadik évtizedében a 21. századnak, ezt azért egy kicsit már késő. És valójában az sem teljesen igaz, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk. A negyedik ipari forradalomon már túl vagyunk. Azok a technológiák, amelyek meghatározzák a minket körülvevő életnek a működését, ezeket már nem csak megalkottuk, hanem már ismerjük is. Tanítani nem tudjuk még ezeknek a használatát. Tehát itt igazából most a következő lépés az, hogy az oktatás felvegye a kesztyűt, és megkeresse azokat az eszközöket, azokat a formákat, amelyben képes megfelelő válaszokat adni ezekre a kihívásokra. Ennek biztos, hogy része kell, hogy legyen a tanulási tereknek az átalakítása. Hagyományos tanteremben nem lehet megtanítani ezeket az együttműködési praktikákat és módszereket. Biztos, hogy fontos eleme a tanulás képességének a tanítása, amiben a gyereknek nem csak egyszerűen megmondjuk, hogy ez van, hanem ő maga is képes felfedezni, ellenőrizni, validálni különböző ismereteket.
Sőt, lehet, hogy az lenne jó, ha egyáltalán nem, mert mi sem tudjuk mondjuk bizonyos problémákra a megoldást, ha azt mondjuk, hogy ez van, akkor már predesztináljuk a gyereket, hogy nem lehet más megoldás, holott azt szeretnénk, hogy ők találják meg a megoldást, ha már mi nem tudjuk.
Hát ez abból a szempontból nehéz kitalálni, mert bizonyos dolgokon nem lehet megvárni, hogy a gyerek egy darab papírral ő magától rájöjjön a tálesztételre. Ezt azért meg lehet neki mondani, hogy ez a tálesztétel.
Tehát bizonyos lexikális tudásra ettől függően szükség van, tehát azt nem dobhatjuk ki az ablakon teljes mértékben.
Pontosan, és egy olyan alapot kell teremteni, amiről a gyerek el tud rugaszkodni, amiről már ő is tud további kérdéseket feltenni, mert sokszor az is egy komoly probléma, hogyha valaki nem tud semmit, az kérdezni sem tud, nem fog tudni tovább menni belőle. Tehát a hagyományos iskola és az alkotópedagógia vagy a modern pedagógiáknak valamilyen vegyes rendszerét érdemes megalkotni, és ez ki is rajzolja, hogy milyen legyen majd az iskola a jövőben.
Te hogy látod a jövőt? Minden vendégünket megkérdezzük, hogy ezt az egyszerű kérdést minden vendégnek bedobjuk, hogy mondjuk te hogy látod, nyilván itt leginkább az oktatásra kihegyezve, de úgy általánosságban is mondjuk 20 év múlva az emberiség jövőjét te milyennek képzeled?
Hát az iskolákon keresztül, vagy az oktatáson keresztül nagyjából azt lehet mondani, hogy az iskoláknak a jövőkutatása az egy régóta zajló folyamat. Már a 70-es évek óta velünk van az a gondolat, hogy ez a de-schooling society, tehát az iskolák tudattalanítás a társadalomnak, azt hogyan lehetne végigcsinálni, hogy pontosan ezeket a problémákat elkerüljük, és erre különböző szenáriókat állítanak fel, például az OECD, de az Európai Unió is, hogy fog kinézni a jövő oktatása. És az egyik szenárió az, hogy minden marad változatlan, az iskolát meg kell erősíteni kell a fegyelmet, és több órát kell adni, mert egyre több az ismeret, amelyet el tudunk sajátítani. Szerintem ez látszik, hogy nem biztos, hogy ez a jó megoldás, nem hatékony.
Én
egyszerűen
megkockáztatom, hogy biztos, hogy nem ez
a jó megoldás. Hogy óriási a lemorzsolódás, és inkább a frusztrációt növeli. A másik véglet az, amikor megszűnik az iskola, nem lesz iskola, és mindenki megoldja maga. És akkor följelentkezik a netre, és ott különböző alkalmazásokkal valamit elsajátít, de szemmel láthatóan ez sem működik. Itt is óriási a lemorzsolódás, nagyon nehéz a fókuszt fenntartani.
Hát meg azok a bizonyos szociális skillek, meg aztán végképp
és a szociális skilleknek nem fognak tudni fejlődni. Tehát valahol a kettő között van egy olyan megoldás, hogy az iskola fejlődik, és a hagyományos ismeretátadás mellett egyre hangsúlyosabban megjelenik az irányított olyan gyakorlatokon keresztül, amit valaki kitalált, hogy egyébként ez erre épül, ezt azután kell csinálni, mert a teljesen szabadon bejárható tanulási utakon nem lehet végigmenni. Tehát valamilyen irányt ki kell jelölni, amelyről lehet tudni, hogy ha ezt valaki megtanulta, akkor onnan tovább tud rugaszkodni a következő lépésre, de hagyni kell az elsajátításnál ezeket a típusú pedagógiai sajátosságokat, hogy őt megtapasztalja, élményként élje meg, a saját problémájára tudja ráhajtogatni ezeket az ismereteket, és ez azt jelenti, hogy létrejön valami olyan hibrid modell, mint amilyenek felé a finnek is törekszenek, hogy mondjuk ott már csak 3 nap lesznek tanórák, és a hét másik 2 napján pedig olyan típusú projektjellegű foglalkozások, amelyben az osztály vagy a tanulócsoportok akár vegyesen is nem ugyanazokkal a gyerekekkel, hanem más gyerekekkel, de elmennek, megoldanak problémákat, megnéznek egy gyárat, elmennek és túráznak. Ugyanis a tanulásnak a különböző...
Ültetnek valamit, vagy zöldséget termesztenek.
Elültetnek valamit, így van. Gerebjéznek, stb. És ugyanis a tanulásnak a különböző módjait össze kell kötni. És a tanulás nem csak a tanteremben, vagy otthon a füzet mellett zajlik, hanem akár egy moziban, vagy a haverokkal, gördeszkázás közben. Ezek mind tanulási terek és fórumok, és ezeknek valamilyen úton, módon egy egységes rendszert érdemes teremteni, azért, hogy az itt elnyert előrehaladást azt az iskola el tudja ismerni, és ilyen módon kevesebb lesz a kudarc, mert valamilyen területen, lehet, hogy gördeszkázásban, de ott valaki biztosan jó lesz.
Oké, még itt egy gyors így a végére, hogy nektek van-e valamilyen új projekt, amin dolgoztok, mit tartogat a jövő számotokra?
Hát amivel mi most erősen foglalkozunk, az egy Agrobot 2100 című tananyag fejlesztésének a körülírása, hogy hogyan tudunk egy agrár fókuszú olyan innovációs projektet létrehozni, amiben a gyerekek megismerkednek majd azzal, hogy egyáltalán maga az egyébként teljesen szétszálazott állattenyésztés és növénytermesztés, ezek együtt működnek.
De jó, ezt halálkomolyan mondtam, hogy valaki azt így egyesleg ironizálta.
Ráadásul az élelmiszertermelés, feldolgozás és az iparnak a különböző területei is összekapcsolódnak az agrárgazdasággal, és a fenntarthatóságnak is egy nagyon fontos eleme ez a rendszer, hogy ezen belül hogyan lehet azokat a technológiákat, mesterséges intelligenciát, robotikát, algoritmizálást fejleszteni, amelyek mind a mi Makers Redboxos programcsomagjainkra jellemzőek, úgyhogy ennek a fejlesztésével foglalkozom most jelenleg.
Ha ezzel megvagytok, szívesen beszélgetnék egyébként erről is majd veled, mert ez Robi tudja jól, hogy a mezőgazdaság, meg a megújuló mezőgazdaság, meg minden, ami ehhez kapcsolódó, az a szívügyem. Úgyhogy Ádám, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én még egyszer mondanám a kedves hallgatóságnak, hogy keressetek rá YouTube-on a Makers Redboxra, mert ugye egy csomó anyagotok van fönt, és azért tök jó látni, hogy mik ezek a projektek, meg hogy reagálnak erre a gyerekek, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, nagyon izgalmas volt a beszélgetés.
Én köszönöm a meghívást és a beszélgetést.
Na, mi egyet zenélünk, és akkor még egy rövidre majd vissza tudunk még jönni a zene után,
persze,
ugye?
Persze.
Jó. Mit hallgatunk?
Hát szintén a te táskádból húztam az aha tételt, mert hogy ez egy játékból készült film adaptáció lesz, ami 2023-ban
jön ki.
Ez a Last of Us, amit én nem ismerem ezt a játékot, megmondom őszintén.
A játékot én se, de a filmre már annyit hallottam, hogy nagyon jó, ez egy ilyen posztapokaliptikus sztori, és ennek most kezd kijönni az első egy-egy trélere, és az alatt az egyébként nekem nagyon nagy kedvencem a Sun Always Shines on TV szól, úgyhogy jöjjön most ez.